Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt ítélet vasárnapjára, a prédikáció alapjáról rendeltek, megírva találjuk Máté evangéliumában, a 13. fejezet 47. versétől az 50. versig a következőképpen. Jézus ezt mondta: hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szeretnénk egy olyan témát körüljárni a mai vasárnapon, ami egyáltalán nem népszerű téma. Általában, hogyha egy sztár, híresség, megtérés beszélni kezd arról is, hogy van ítélet, akkor a népszerűsége csökkenni szokott. Mi mégis szeretnénk körbejárni ezt a témát, mert nem szeretnénk úgy járni, mint az a struc, amely a homokba dugta a fejét. Azon gondolkoztam, hogy vajon az ítélet azt jelenti, hogy Isten nem enged meg nekünk bizonyos dolgokat? Azt jelenti, hogy nem engedi, ahogy sokszor úgy érezzük, hogy nem tehetjük, amit csak szeretnénk. Tehát nem engedi meg, hogy azt tegyük, ami szívünk vágya lenne, és elterveztük az életünket, elérkezünk a delelőhöz például, és rájövünk arra, hogy nem úgy alakult, ahogy szeretnénk. Talán teszünk még egy kétségbeesett próbálkozást, hát ha most még sikerül. Hát, ha most még van előttem 10-20-30 esztendő, és még sikerül korrigálni. Sikerül esetleg a családi életet korrigálni. Sikerül talán esetleg a pályát korrigálni. Mert nem tehettem azt, amit szerettem volna. Vagy esetleg azt jelenti az ítélet, hogy nem tudunk kilépni abból a sodró árból, amiben mi magunk léptünk be, szerettük volna azt csinálni, amit csinálunk, csak aztán nem tudunk kilépni belőle. És végül úgy érezzük, hogy a vesztünket okozza. Lehet, hogy az az ítélet, amikor azt tehetjük, amit szeretnénk, és nem szab semmi sem gátat nekünk. A legtöbb szenvedélybetegség ilyen. Elkezdi az ember, és utána nem bír kilépni belőle. Egy biztos, hogy az ítéletre soha ne úgy gondoljunk, hogy na majd valamikor ott lesz a vallásos emberek szerint valamiféle ítélet. Az ítélet az itt a jelenben már zajlik. Ne gondoljuk olyan szűk látókörűen az ítéletet, hogy az csak akkor ítélet, hogyha éppen úgy történik, hogy megakadályoz Isten abban, hogy azt tegyem, amit szeretnék. Vagy ne gondoljuk azt, hogy ha viszont nem akadályoz meg ebben, akkor az nem ítélet. Csak egy ártatlan példa. Az elmúlt héten tudjuk, hogy elég furcsa és komoly döntések születtek az Egyesült Államok három államában is. Maine, Maryland és Washington államban. Arról döntött a nép, hogy ezen túl elismert lesz a melegeknek a házassága. Hogyha ezt a bizonyos kapcsolatot mi házasságot nevezzük, akkor azt gondoljuk, hogy ezt Isten is annak fogja nevezni, azért, mert az emberek többsége úgy szavazott? Gondoljuk mi azt, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy hogyha a nép rámond valamire igent, akkor Isten is igent mond rá. Én azt gondolom, hogy Isten másnak nevezi ezt a kapcsolatot. Azt mondja a római levélben, ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban. Szerintem hiába fogja mondani bármely országban az ember, hogy ez házasság, Isten továbbra is azt fogja mondani, hogy ez fajtalankodás. De ami miatt felolvastam, az nem az, hogy most erről a témáról kezdjünk el beszélni, hanem az, hogy így mondja Pál apostol, hogy Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Vagyis azt gondolom, hogy ez egy ítélet. Az, hogy az ember sokszor azt teheti, amit akar, végezheti a saját szenvedélyét, ez ítélet. A legnagyobb ítélet. Az kevésbé ítélet, amikor megakadályoz Isten bennünket abban, hogy valami rosszat csináljunk. Erősebb ítélet, amikor engedi, hogy úgy éljük az életünket, ahogyan mi azt elgondoltuk. És csesszük el. De én azt gondolom, hogy még ebben is van kegyelem, mert így van lehetőség az embernek egy bizonyos pontra eljutva dönteni, hogy meg szeretnék állni ezen az úton, és leborulok az Isten elé, és kérem az ő kegyelmét végre. Most már nem úgy akarok élni, ahogyan én akarom, hanem szeretném azt, hogy úgy élhessek, ahogyan ő akarja. Vagy az, hogy Washington és Colorado államban, már ugye több állam elfogadta már, mert több európai ország is tudjuk a marihuána fogyasztást. Azt, hogy elfogadták most megint két amerikai államban, az azt jelenti, hogy kevésbé fog fájni azoknak a szülőknek, akik látják, hogy a gyerekük hogyan teszi tönkre magát, vagy kevésbé fog fájni azoknak a fiataloknak, vagy akárkiknek, ahogyan tönkre teszik magukat, azáltal, hogy törvényesítve van, nem fog kevésbé fájni. Isten van, amikor kiszolgáltat. Azt mondja, menj, csináld, ahogy te szeretnéd. És a legnagyobb fájdalom az, amikor egy gyereknek mondják azt a szülei, hogy menj és csináld azt, amit akarsz. Nem érdekel, hogy mit csinálsz, és hol töltöd az éjszakát. A legnagyobb fájdalom, higgyük el, hogy ez. Amikor mindenféle védő hálót, kerítést elvesz a szülő a gyerektől, mert azt mondja, nem érdekel, hogy mit csinálsz. Ettől nagyon sok gyerek szenved a mai világban. Lehet, hogy a közvetlen környezetünkben is szenvednek ettől a gyerekek. És szenved az emberiség is attól, hogy az Isten elveszi a védőhálót, és engedi, hogy azt csináljunk, amit akarunk. Nem csak Pál apostol beszél így, hanem Jeremiás prófétánál is, más profétáknál is olvashatunk arról, hogy valamikor Isten azt mondja, hogy menj és csináld, amit te akarsz. Lásd meg, hogy hová vezet ez. Tehát van, amikor azt tehetünk, amit akarunk, és rájövünk, hogy ez egy óriási csapda. De van olyan, amikor valaki tudja, hogy már nem teheti azt, amit szeretne, mondjuk heteken belül meghal, talán többet már nem kelhet fel, de olyan felszabadultságot az Istennel való kapcsolatából kifolyólag soha nem élt át előtte, amikor még azt gondolta, hogy soha nem lesz vége ennek a földi utazásnak, mint pont ebben a nehéz időszakban. Mert nem attól függ, hogy érezd magunkat, hogy azt tesszük, amit akarunk, vagy nem tesszük azt. Hanem az Istennel való kapcsolatunk határozza ezt meg. Van, akinél az ítélet abban nyilvánul meg, hogy nagy vagyon gyűjtött össze. És ott vannak a gondolatai. Minden más eltörpül mellette. Nem törődik semmivel, senkivel. Van, akinél lehet, hogy éppen a szegénységben nyilvánul meg. Lehet, hogy van, akinél betegségben, lehet, hogy van, akinél egészségben. Mi olyan sablonosan szoktunk gondolkodni. Aki gazdag, hát persze, hát áldott ember. Aki beteg, az Isten csapása sújtotta. Ez egyáltalán nem így van. Az Istentől, Istennel való kapcsolatunktól függ, hogy mennyire tudunk egy bizonyos helyzetben hálásak lenni. Egy bizonyos díjasorozaton a következő gondolatokat olvastam. Az egyik így szól, ha úgy tudsz elmenni a gyülekezetbe, templomba, hogy hited miatt nem üldöznek, kiváltságosabb vagy 3 millió keresztjén embernél. Hozzáteszem, amit a hatodikos hittanosoknak éppen most tanítottam ezen a héten. Megkérdeztem tőlük, hogy tudják-e azt, hogy ma, mert ugye a Római Birodalomban a keresztény üldözésről beszélgettünk, mártírokról. Tudjátok-e, hogy hány keresztényt ölnek meg ma a hitükért? Tippeltek, volt, aki azt mondta, hogy 500, volt, aki azt mondta, hogy 1000 évente. És akkor mondtuk a helyes választ, 200 000 keresztény embert. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk felfogni azt, mit jelent, hogy szabadon jöhetünk a gyülekezetbe és a templomba. Szerintem a mi településünkön többen vannak, akik azt mondják, hogy de jó, hogy nem kell menni. Mint azok, akik azt mondják, hogy de jó, hogy mehetek. Melyik a szűk látókörű megfogalmazás? Vagy következő díja azt mondja, hogy ha megvannak az alapvető szükségleteid, gazdagabb vagy az emberek 75%-ánál. Alapvető szükségleteken azt érti, hogy tető a fejünk felett, legalább egyszer jól tudunk lakni naponta, van orvosi ellátás, ilyen egyszerű dologról van szó. Hányan mondják azt, hogy gazdagok vagyunk, és hányan mondják azt, hogy szegények vagyunk? Mitől függ ez? Ez az Istennel való kapcsolatunktól függ. Még egy diát mondok. Ha látod a szüleidet együtt megöregedni, a kivételesek közé tartozol. Nem is gondolnánk, ugye? Pedig így van. Azt hiszem, hogy alapvetően ítélet alatt van mindenki. Ez az evangélikus tanítás. Ítélet alatt vagyunk. Alapvetően senki sem tud hálás, békés lenni. És ekkor jön el Jézus, hogy valami újat hozzon, hogy ne ítélet alatt legyünk. Vagyis amikor ítélet vasárnapja van, akkor ne tévedjünk, nem az ítéletet várjuk, az eljövendő ítéletet, hanem Jézust várjuk, aki kivisz bennünket az ítélet alól, ami már most jelen, terheli az életünket. János evangéliumából olvasok, a 3. fejezetből. Azután, az igevers után, amit mindenki jól ismer, amit úgy nevezünk, hogy az evangélium dióhéjban, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azután így folytatja Jézus, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Tehát miért jön Jézus? Nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy üdvözüljön, megmeneküljön, halálos veszedelemből megmeneküljön. De aki neki nem hisz, már ítélet alatt van, marad az ítélet alatt. Jézus elküldi ezek után a tanítványokat, hogy halásszák az embereket, gyűjtsék össze, hogy minél többen megmeneküljenek. Nos, ez a kerítőháló, amiről beszél a példázatunk, hasonló a mennyek országa a kerítőhálóhoz, amelyet kivetettek, és összegyűjt mindenféle halat. Ez a kerítőháló, innen indul a mennyek országa. Mennyek országáról is másképpen kell gondolkodnunk, mint hogy majd ott lesz. Most kezdődik. Most kezdődik. Majd ott is, persze. Aki tudja, hogy Jézushoz tartozik, ott is Jézushoz fog tartozni. De itt kezdődik. A kerítőhálóval kezdődik. De van még azért egy aprócska különbség. Azt mondja Jézus, hogy ez a kerítőháló összegyűjt mindenféle halat. Nem tévedünk, hogyha azt mondjuk, hogy a kerítőháló az maga az egyháznak a közösség, az egyháznak a népe, mi, akik itt ülünk. De azt mondja Jézus, hogy mindenféle hal van benne. Vannak igazak, vannak gonoszak. Vannak, akik azt mondják, hogy azért nem jönnek a templomba, mert nagyon sok a képmutató a templomban. Hát én nem tudom, hogy ez így van. De szerintem ez a templomon kívül is így van. A templom az nem egy szűrő, most akkor itt belül csak igaz, makulátlan emberek lehetnek, és kívül maradnak a gonoszok. A kerítőháló összegyűjt mindenféle halat, nem válogat. Emlékezzünk arra, hogy Jézus azt mondja a nagy lakodalom példázatánál, hogy menjetek el, és hívjatok mindenkit a keresztutakról, a kerítések mellől, mindenkit hívjatok be. A kerítőháló nem válogat. Az nem pecázás, mindent összegyűjt. Hogy kerülünk ebbe a kerítőhálóba? Úgyhogy megkapjuk a meghívást. Valamilyen módon. Lehet, hogy valaki úgy, hogy megkeresztelték kisgyermek korában. Valaki úgy, hogy konfirmált. Van, aki úgy, hogy talán nincs még megkeresztelve, de már valamit hallott Jézusról, és érdeklődik. Valahogyan belekerül ebbe a nagy hálóba, és itt van. Nagyon érdekes Johnny Cashnek a kerítőhálóba való kerülése. Johnny Cash, ő egy baptista családból származott, egy híres énekes, biztos, hogy hallottuk már a nevét. De milyen volt az ő élete? Hát tudjuk, hogy a 60-as években ő majdnem meghalt, ugye alkohol és amfetamin függő volt. Aztán egy autóbaleset következtében nagyon súlyosan megbetegedett, és gyógyszer túladagolástól majdnem meghalt. Hetvenben tér meg Jézushoz. És ahogy én figyelem az ő koncertjeit, amiket adott ezek után, ott mindig tele tűzdeli ezeket a koncerteket olyan énekekkel, ahol már Jézus véréről is énekel. Nem csak a régi slágereket énekli, amiket szerettek tőle, hanem elénekli azokat az énekeket is, amiket megtérése után írt Jézus megtisztító véréről. Van egy ítéletről szóló éneke, ezt hoztam most ide. Az a címe, hogy Isten le fog sújtani. Szó szerint úgy hangzik, hogy Isten ki fog vágni téged. Gondolom, hogy Keresztelő Jánosnak a proféciájára appellál, amikor azt mondja Keresztelő János, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett, tehát itt van már, közel van az ítélet. Tehát azt mondja, hogy sokáig menekülhetsz, de előbb vagy utóbb lesújt rád az Isten. És aztán így folytatja, a Jóisten kegyes volt, és megengedte, hogy elmondjam most neked a jó hírt. A fejem nedves volt az éjféli harmattól, ahogy térdre ereszkedtem, és fohászkodtam. a galileai férfihez. Olyan lágy volt a hangja, mintha csak egy angyal léptét hallottam volna. A szívem szinte megállt, amikor elhívott. John, menj és teljesítsd akaratomat. Mint hogyha a szelíd szemed Úr Jézus kezdetű éneket hallottuk volna. Hangja olyan lágy volt, mint hogy csak egy angyal léptét hallottam volna. Egy teljesen elveszett ember, aki már az életét is el akarta dobni, aki függő volt, nem bírt kilépni abból a sodrásból, amit belelépett. Aki szerelmes volt egy nőbe, aki férnél volt, ő maga megházas volt. Teljesen elrontotta az életét. És elmondja most a jó hírt. Mi ez a jó hír? Így fogalmazok most, hogy Isten felfüggesztette az ítéletet. Hitványhal volt ebben a kerítőhálóban. És Isten megigazította. És el kell mondani még azt is, hogy miután megtért, és hát ő erről is énekel, mondtam, nem népszerű téma az, amiről ma szó van. Ő ezekről a dolgokról is énekel, 75-re a népszerűsége csökken. De hát nyilván nem azért kell ezt keresztény az ember, hogy a népszerűségét növelje, hanem azért, hogy minél többeket megmentsen. Hát azt megtanulhattuk Jézustól, hogy a népszerűségünk csökkenni fog, hogyha hozzátartozunk. De békességre jutott, jó házasságot kötött, és szeretetben éltek June Carterrel. És, amint számomra nagyon nagy dolog, hogy Billy Graham úgy emlegeti őt, mint a jó barátját, akinek a segítségével készítette egy Jézusról szóló filmet, aminek az a címe, hogy The Gospel Road, az evangéliumi út. Említettem ezt, hogy az ítéletet fölfüggesztette Isten. Egyik lelki gondozói alapszabály az, hogy függesszük fel az ítéletet. Tehát amikor előttünk ül a kliens, akkor ne értékeljük negatívan az ő rossz cselekedeteit. Ne oktassuk ki. Nem mutassuk azt, hogy mi vagyunk azok, akik az okosak vagyunk. De jó lenne, hogyha családban is tudnánk az ítéletet felfüggeszteni. Azt, hogy a családunkban ott van az ítélet, egymásnak a megítélése, szétcincálása, az is mutatja, hogy az ítélet az nem valami olyasmi, ami majd akkor lesz. Nem. Felfüggesztette az ítéletet Isten Jézusban. Ez az óriási dolog. Hiszen figyeljük meg, hogy amikor Jézushoz mennek bűnös emberek, vagy hozzá citálnak, vagy hozzá hurcolnak embereket különböző bűnökkel, ő soha nem mondja azt, hogy te bűnös vagy. Soha. Mindig azok az emberek mondják ki, hogy bűnösök, és szabadulni szeretnének, akik hozzá mennek. De Jézus nem. Felfüggesztette az ítéletet. Gondolj arra, amikor mondjuk Péter apostolnak a csónakjába száll, és ott van a csodálatos nagy halfogás, és mit mond Péter? Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem azt mondja Jézus, hogy Péter, te egy bűnös ember vagy, térjél meg. Ő maga jön rá arra, hogy mi is a helyzet. Addig úgy gondolt, hogy ő tiszta, biztos, hogy bizonygatta a saját igazát, verte az asztalt, nálam az igazság, és most megváltozott a helyzet. Vagy ott van mondjuk a bűnös nő, akit az oda üldözők, vagy oda hurcolók tekintenek, és kiáltanak bűnösnek. Jézus nem mondja. Azt mondja, hogy nem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz. Ő nem mondja, hogy te bűnös vagy. Abból fogod megtudni, hogy közel kerültél hozzá, amikor úgy érzed, hogy bűnös vagy. És akkor az a következő kérdés, hogy most mit kezdesz azzal, hogy felfüggesztette fölötted az ítéletet, és még élhetsz. Nem tudom, hogy meddig. Egy napig, 5 hétig, vagy 3 évig. Nem tudom. De nem ez a kérdés, hanem mit kezdesz a felfüggesztett ítélettel? Hogyan tovább? Amikor múlt héten a megbocsátásról volt szó, nagyon sokan érezték, jelezték, kifejezésre juttatták, hogy mennyire fontos lenne, hogy átéljék a bűnbocsátot, hogy átéljék azt, hogy nekik megbocsátanak, vagy ők meg tudnak bocsátani. De nem tudom, hogy ezzel a felfüggesztett ítélettel kezdtünk-e utána valamit. Történt-e családtagok között mondjuk megbékélés? Mindig az a kérdés, mit kezdek a felfüggesztett ítélettel? Vagyis élek-e az igével? Táplálkozom-e az igével? Nagyon kedves a Molnár Róberttől, akinek az első könyvét már ismerjük. Egy politikus, akit az Isten rabul ejtett. Sokan vannak, akiknek ajánlottam, mondták, hogy nem, ez őt nem a politika nem érdekli őket. Pedig a Molnár Róbert pont arról szól, hogy hagyjuk végre abba a politikát. Úgyhogy ajánlom azoknak, akiknek elegük van már a politikából. Szóval nagyon kedves, amikor arról ír, hogy ő hogyan táplálkozik az igéből. Mert mit jelent az, hogy jó hal és rossz hal? Ugye aki pecázik, az tudja, hogy az alapján jó egy hal, hogy milyen a mérete. Megnőtte már. Az a kérdés, hogy mi táplálkoztunk-e, növekedtünk-e, eljutottunk-e a hit nagykorúságára. Na és akkor a Molnár Róbert írja, hogy például a megtérése után hogyan szólította meg Isten egy igén keresztül. De azért mondom, hogy nagyon kedves, mert hát jó, ez lehet, hogy épít bennünket, megbíztat, de a legeslegjobb az lenne, hogyha mi magunk tennénk bizonyságot a gyüleket előtt, és erősítenénk egymást ezekkel a bizonyságtételekkel. Az ige, ami szíven ütötte, a példabeszédek 4-ből szólt, ne térj jobbra, se balra. Fordítsd el a te lábadat a gonosztól. Mire a Molnár Róbert azt mondja, hogy Uram, hát én jobboldali politikus vagyok, az egész családom jobboldali, nem akarod, hogy politizáljak? Heteken keresztül vívódott, lerojva Isten elé, és aztán végül azt mondja, megadtam magam. Rendben van, Uram. Megértettem, hogy szakítanom kell a politikával. Nem tudom, hogy miért teszed ezt velem, de biztos, hogy úgy jó, ahogy te akarod. Elfogadom még akkor is, ha nem értem, és a fáj is ez most nekem. Kihúzta a tévé konnektorát, mert ugye onnan jött a függőség, állandóan a politikai műsorokat nézte. Meg is jegyzi, hogy hát érezte, hogy milyen elvonási tüneteket okoz az, hogy most már nem követi nyomon, napra készen a politikusoknak a veszekedését. De idővel kezdett csökkenni a politika függősége. De azt mondja, jött a kísértő is, mert megkeresték a volt társai, harcos társak, hogy kebrükre öleljék, hogy felkérjék előadások tartására, mert most szükségünk van rád, most jön a kampány, gyere! És ő azt mondta, hogy kecsegtető üzleti ajánlat után azt mondta, hogy nem érdekel az üzlet, Jézus Krisztus lett az életem ura, és a mostani Molnár Róbert már nem a korábbi. Persze ez nem mindig megy ilyen egyszerűen, ír egy társáról, aki keresztény demokrata képviselő volt, és amikor megtért, akkor örömmel újságolta, hogy Jézus lett az ő megváltója. Mire keresztény demokrata társak azt mondják, hogy jó, de hinni nem itt kell, hanem a templomban. És aztán kitették a szűrét a pártból. Nem arról beszéltem itt, hogy csak a jobboldali politikusoknak van szükségük megtérésre. Mindenkinek szüksége van a megtérésre. A kérdés az, hogy amikor hallom az Isten üzenetét, akkor hozzáigazítom-e az életemet? Mit tudok elmondani? Hogyan igazítottam hozzá? Mit kezdtem a felfüggesztett ítélettel? Jézus a pokolig nyúlt értünk, amikor meghalt a kereszten, hogy kiragadjon bennünket a megkötözöttségeinkből. És most együtt vagyunk a hálóban. Jó és rossz halak, szenvedünk is egymástól, ahogyan szenvednek nyilván a rossz halak, mint ahogy itt a KDNP-nél láttuk, hogy valaki hitre jut, akkor szenvednek azok, akik még nem jutottak hitre. De fordítva is így van, szenved az, aki hitre jutott, hogy olyanok akarják megmondani, hogy hogyan éljen, akik még nem is tudják, hogy hogyan kell élni Jézusban. Nagyon nehéz dolog. De Isten vár. Felfüggesztette az ítéletet. Ne az ítéletet várjuk, hanem Jézust várjuk ítélet vasárnapján. És még egy dolog, a szétválogatás az nem a mi dolgunk. Isten az angyalait küldi el, hogy válogasson szét. Nem mi válogatunk, nem mi mondjuk meg, hogy hát ezek azok, akik nem ide valók. Mi nem tudjuk, higgyük el, egyik hal nem tudja a másikat válogatni. Higgyük már el, hogy a halásznak a joga ez. A halász tudja csak. A hal nem képes önmagát válogatni, osztályozni. Mi nem tudjuk válogatni, osztályozni egymást. De egyet tudhatunk, hogy a látható vagy a láthatatlan egyházhoz tartozunk. Luthernek a kifejezése ez, hogy a látható egyház az a gyülekezet, az egyházközségnek a tagjai, akik be vannak jegyezve, valamilyen módon ott van nevük, látható egyház. Ez a nagy kerítőháló, de szükséges, hogy a láthatatlan egyházhoz tartozzunk, akik már tudjuk magunkat és egymást vigasztalni úgy, ahogyan Pál apostol mondja, hogy mi, akik élünk, vele együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására, mindenkor az Úrral leszünk. Nem azt mondja, hogy ki tudja, vajon oda kerülünk-e. Ezzel nem lehetne vigasztalni. Azt mondja, mi tudjuk, hogy a Krisztusban elhunytak, előjönnek. Mi is velük leszünk. Ezzel lehet vigasztalni. Pál apostol nem csak egy látható egyházhoz tartozott, hanem a láthatatlan egyházhoz is. Erősítsük meg a kapcsolatunkat Jézussal. Az úrvacsora ennek is nagyon fontos része. Aki szeretné megerősíteni a kapcsolatát, vegye Jézusnak a testét és a vérét. Rendszeresen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te a pokolig nyúltál értünk. Köszönjük neked, hogy nem a mi dolgunk és feladatunk, hogy válogassuk a halakat. Még magunkat sem ítélhetjük el, hogy mi hitványak vagyunk. Te vagy az egyedül méltó arra, hogy ítéletet gyakorolj. De te mégsem ezt akarod tenni, hanem felfüggesztetted az ítéletet. Köszönjük neked ezt. Köszönjük neked, hogy nem te mondod ki, hanem megadod a lehetőséget, arra indítasz szent lelkeddel, hogy mi magunk mondjuk ki az ítéletet, nem mások fölött, hanem magunk fölött. És ha ezt tesszük, örökre megmenekülünk. Köszönjük neked bűnbocsánatodat, és köszönjük neked új életet, teremtő kegyelmedet. Amen.